Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet. Áldjátok az Urati teremtményei, mindenütt, ahol uralkodtok, áldjad lelkem az Urat. Amen. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, ami Urunk Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön először egy ószövetségi üzenetet szeretnék olvasni, majd ehhez kapcsolódik az új szövetségi üzenet. Az ószövetségi üzenetet helyünket elfoglalva hallgassuk végig. A két történet, egy párhuzamos történet, ahogy majd a kedves gyülekezeti tagok is hallani fogják, valójában az ószövetségi történet Mózes 4. könyvéből a 11. fejezetben azt olvassuk, hogy Mózes és a mellette lévő 70 bérre kiárad Isten lelke, és a lélek kiáradása után ezek az emberek profétálnak. Az újszövetségi ige szakaszban pedig Márknál azt olvassuk majd, hogy a tanítványok némi irigykedéssel nézik azt, aki nem tartozik közéjük, és mégis betegeket gyógyít és ördögöket űz. Először tehát az ószövetségi ige szakasz, amikor Izrael népe vándorol a pusztában, és a pusztai vándorlásban Mózes Isten tanácsára és az apósa tanácsára próbálja megosztani a terhet, hogy ne egyedül hordozza a nép terhét, így többek között a profétálás és a gyógyítás szolgálatát is megosztja a mellette lévő 70 segítőjével, a 70 bénnel. Ma talán így mondanánk őket, a presbiterekkel. Mózes 4. könyve 11. fejezetében a 24. verstől a 30. versig a következőket olvassuk. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt a felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nun fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta, Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe prófétált volna, és nekik adná lelkét az Úr. Ezután Mózes visszavonult a táborba, Izrael véneivel. Együtt. Isten áldása legyen a hallott ószövetségi ige szakaszon. Imádságban válaszolunk erre. Gyertek, imádkozzunk! Szent Háromság Isten, örökkévaló Úrunk, akit az énekben magasztaltunk az imént, Te vagy az, aki összegyűjtöd a téged keresőket, a benned hívőket bárhol ezen a világon, itt ezen a délelőttön, most bennünket is. Köszönjük, hogy a Te ajtód, a templom ajtó, az Isten tisztelet, a közösség nyitva áll számunkra. Köszönjük, ha ehhez a helyi gyülekezethez, vagy bárhova is, mint egyházi közösség tartozhatunk, mert érezzük, hogy együtt vagyunk mindazokkal a szentekkel, akikről az Ószövetség és az Újszövetség velünk együtt bizonyságot tesz, hogy erősítsük hitünket és növeljük azt. Köszönjük, hogy együtt lehetünk úgy is, mint ismerősök és ismeretlenek, idegenek és barátok, örvendezők és gyászolók, egymáshoz tartozók és egymástól nagyon távol lévők. Hadd kapcsoljon bennünket össze mégis az ének és az imádság, a Te ígéd, abban az élő hitben, abban a türelmes szeretetben és abban a megingathatatlan reménységben, hogy Te közöttünk vagy. A Te ígéd Jézus Krisztus által. És így imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, Te, aki megszólítottad az első tanítványokat, szólíts meg bennünket ma is, hogy só és világosság lehessünk ebben a világban, még akkor is, ha már annyiszor tettünk erre kísérletet és jó úton járunk. Ébrezgesz bennünket minden magányunkból, elhagyatottságunkból és gyengeségünkből azért, hogy az életünk Te belőle táplálkozzon, és mi is erősíthessünk másokat, hogy a Te nevedről bizonyságot tehessünk, hogy emberek tudjunk maradni úgy, ahogy a Teremtő Atya azt elképzelte. Szentlélek Úristen, a Te erőd bátorítson bennünket most is itt lenni ebben a közösségben, hallani a Te ígéret, és élni azzal az élet mindennapjaiban. Amen. Szakaszban egy úti történet része szólalt meg előttünk, mi is történt a választott néppel útközben. Az evangéliumi szakaszban Márk evangéliuma 9. fejezetében a 38. verstől az ismeretlen ördögűző egy útközbeni történet szintén, hogy Jézus útközben van az ő tanítványaival, ahogy tudjuk, a proféták, a mesterek, a messiás tanítók, mint ahogy Jézusra is mondták, úton lévén a tanítványokkal sok mindent megéltek, és a következő történetet, mint úti élményt mondja el számunkra Márk. János azt mondta Jézusnak, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követ minket. Jézus azonban ezt mondta, ne tiltsátok el, mert nincs senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem, mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztusé vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad az ő jutalma. Foglalj vele. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, megköszönöm be a lehetőséget, hogy itt lehetünk ebben a tegnapi mai napban, ezen a hétvégén. Számtalan történetet hallhattunk tegnap a környékről, az Esperes úr és főgondok úr, illetve a egyik presbiter úr jó voltából. Nagyon hálásak vagyunk, hogy egy kicsit belepostolhatunk a város valóságába és a környék nevezetességeibe. Útközben sok történet, sok élmény, sok maradandó történet előkerült. És ezeket így visszaidézve eszembe jutott, hogy valójában Márk az evangéliumában, és annak idején az Ószövetségi elbeszélés írója is ilyen úti történeteket jegyzett fel számunkra, amit a Szentírásban újra meg újra olvashatunk, hogy mi is történt útközben, erről beszél Márk az ő rövid történetében, az ismeretlen ördögűző kapcsán, hogy bizony útközben olyan történt, amiről nem feledkezhetünk meg, sőt, érdemes ezt leírni a következő nemzedékeknek is. Hogy miért érdemes leírni a következő nemzedékeknek, remélhetőleg később a mondani valóból majd kiderül. Azt gondolom, hogy Márk számára érdekes lehetett ez az úti történet az ismeretlen ördögűző kapcsán azért, mert egy valaki Jézus nevében, aki egyébként nem tartozott a szigorú 12-es vagy akár a 70-es tanítványi körhöz, mégis gyógyít, ördögöket űz, valami sajátos, csak a tanítványok számára megadott lehetőséggel él. Azaz, ez a számunkra teljesen ismeretlen ember Jézus nevében valami olyat tesz, ami kiváltja a szeretett tanítvány Jánosnak a felháborodását. Teste, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, és eltiltottuk. Azaz a felháborodás nem kevés, képzeljük el, mit lehetett, mit mondhatott annak idején János vagy a kollégái, a többi tanítvány ennek az ismeretlen ördögűzőnek, hogy ne tegyen ilyet, vagy nehogy megpróbálja ezt még egyszer. Természetes módon érthető bizonyos mérték talán ez a, hadd fogalmazzak így, irigység János és a tanítvány társai részéről, mert ha belegondolnak, ők maguk is fölvethetik a kérdést, vagy föltehetik a kérdést, hol volt ez az ember, amikor nekünk szenvedni kellett, amikor megpróbáltatások értek bennünket, honnan került elő ez az ember egyáltalán, és ilyen nagy sikereket arad a mi környezetünkbe. Nyilvánvalóan nem ismeretlen ez a történet, az ő számukra sem. Nyilván János ezzel nem nagyon foglalkozott, hogy annak idején keresztelő János tanítványa is bizonyos mértékű irigységgel néztek Jézusra, hogy hogy létezik, hogy ez az ember gyógyít, keresztel, bűnbocsánatot hirdet, hát hol volt ez, amikor mi már régen János, keresztelő János, a te tanítványaid voltunk. Ahogy mondhatnánk János szavait önmagunk számára megfogalmazva, ez az ember nem hordozott szégyent, ez az ember nem hordozott semmiféle terheket, és most valahonnan egyszer csak előkerül, és olyan energiái, olyan hatalma van, olyan képességei vannak, ami egyébként szerintünk neki nem járna. Ismeretlen emberek bármikor előkerülhetnek az életünkbe, feltűnhetnek, legyenek azok politikusok, legyenek azok valamilyen sztárok, legyenek azok akár valamilyen gyülekezeti, aktív történésbe való, nagyon határozott emberek, akik megjelennek egy időre, aztán később nem hallunk róluk soha, feltehetően mi is elő tudunk venni az emlékeinkből olyan embereket, akik ilyen feltűnő üstökösként megjelentek, sokszor talán mi is csatlakoztunk hozzájuk, vagy éppen irigykedve néztük őket, mint ahogy János, ahogy a szavaiból olvastuk, irigykedve nézi ezt az embert, és valójában ezek egyszer csak eltűntek, nem voltak sehol, és később sem tudunk róluk semmit. Egy névtelen ördögűző, aki mégis kiváltott bennünk valamit, ami felhívta a figyelmet arra, hogy vigyázzunk, mert még talán elvesznek tőlünk valami olyasmit, ami a miénk. Érthető, hogy nyilván János, mondhatom így, irritációja, vagy a többi tanítványa is, és azon gondolkodhatom én magam is, hogy ki az, aki engem irritál azért, mert valamit jól csinál, legalább olyan jól csinálja, vagy még jobban csinálja, mint akár én is. Kik azok, akik irritálják az én életemet, azért, mert valahol, valahonnan előkerülve egyszer csak sztárok lesznek, vagy kik azok, akikre néha úgy gondoltunk, még Magyarországon annak idején, a rendszerváltás idején, amikor újra lehetett egyházi alkalmakra járni, ahogy mondani szoktuk, a damaszkuszi úton nagyon sokan megfordultak, hogy ezek az emberek honnan kerültek elő, korábban nem is láttuk őket, és aztán egy idő után lehet, hogy mégse látjuk, már megint nem látjuk őket. Ott van bennünk, ott van bennem is talán ez az irigység, és bizony Jézus lehűti a kérdező tanítvány János gondolatait, mondva azt, hogy hát ez a gyógyítás azért talán nem olyan exkluzív dolog, csak nektek a 12-nek járó dolog, még akkor is, ha megkaptátok ezt a lehetőséget. Feltehetően nem jó Jánosnak hallani ezeket a szavakat, hogy az ő irritációját, az ő haragját és felháborodását nem veszik komolyan, mint ahogy nekem, vagy talán a testvérek közül másoknak sem esik mindig jól, ha a felháborodásunk, a mérgelődésünk nem jut el másokhoz, nem értik meg, hogy miről van szó, úgy csinálnak, mintha meg se érítette volna őket. Ebben a lehűtött hangulatban, továbbmenve a történetben, arra gondoltam, hogy vajon mi is irritálhatta igazából János és a többi tanítványt. Egy kicsit visszalapozunk egy előző történetre, ugyancsak a 9. fejezetben Márk evangéliumánál, akkor meglátjuk azt, hogy bizony a tanítványok egy ördögűzés kapcsán kudarcot vallottak. Ott volt egy apa az a gyermekével, a gyermekét megszállta a gonosz lélek, és tanítványokat kérték, vagy kérte az apa, hogy gyógyítsák meg az a gyermeket, és nem tudták. És itt van ez az ismeretlen ember, és az ördögöket űz, és megteszi azt, amire mi képtelenek voltunk. A két történet egymáshoz közel, de úti élményként, ki tudja milyen időbeli távolságban, mégiscsak fölsejlett Jánosba, hogy hoppá, hát mi valahol kudarcot vallottunk, ez az ismeretlen meg egyszer csak megoldotta azt, ami nekünk nem volt lehetőségünk. Azaz, ez a jó ember többet ért el, mint mi, akik már régóta Jézus tanítványai vagyunk. Sokszor, talán én magam is rácsodálkozva, vagy irigykedve nézem azokat, akik többre képesek, talán azokat a felekezeteket, ahol több ember van, több ember gyűjtenek össze, több ember szólítanak meg, mert valahol nagyobb a siker az ő hátuk mögött. Ha belegondolok abba, hogy ilyen úgymond sikerhajhászok vagyunk a magyar valóságot Magyarországon nézve, néha furcsa szemmel nézem, hogy egy-egy katasztrófa kapcsán a magyar egyházi segélyszervezetek is azon versenyeznek, hogy ki tud előbb ott lenni, ki tud előbb valamiben valamiféle megoldást nyújtani, csak hogy az ő nevét mondják be először a rádió és a televízió híradásai között. Sokszor szomorkodva veszem észre, hogy emberi életekről, katasztrófákról van szó, és az a fontos ezekben a híradásokban, most a baptisták voltak ott először, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, vagy a Református Szeretetszolgálat, kinek volt nagyobb sikere. És itt a tanítványok között is valószínűleg fölvetődhet a kérdés, akkor kinek is lesz nagyobb sikere? Ennek a névtelen senkinek, vagy nekünk, akiket megőriz majd talán egyszer az utókor, ahogy szeretnénk, majd ahogy János is kéri, hadd üljünk a jobb és a bal kezed felől, vagy az ő anyja kéri éppen ezt az ő nevükben Jézustól. És hát az érdekes ebben a sikerre való törekvésben, és ebben a kudarcos látásban, hogy mások jobbak, mint mi vagyunk, az a megjegyzés, hogy valójában itt nem hittan kérdésekről vitatkoznak a tanítványok, itt nem farizeusok és írástudók jönnek, itt a cselekedetek döntik el, hogy ki képes többre. És nagyon érdekes ebben a újszövetségi történetben, hogy nem jönnek a farizeusok, nem jönnek az írástudók, ahogy az előbb már mondtam, hanem valaki gyakorolja azt a lehetőséget, azt a képességet, mint az ószövetségi történetben két férfi, akik nem azon a helyen, más helyen, de mégis képesek voltak arra, mint a másik 68 ember, vagy a másik 11-12 tanítvány, mert a tetteikben megmutatták, hogy hova tartoznak. És ilyenkor elgondolkodom azon, hogy ki a nagyobb keresztény, ki a nagyobb református, aki jobban ismeri a hitvallásokat, szebben tud imádkozni, jobban ismeri a törvényeket és a parancsolatokat, vagy ezeket gyengébben, halványokban ismerve, de a tetteink keresztül mégis mutatja, láttatja, hogy hova is tartozik. Nagyon nehéz lenne ebbe kitalálni a megfelelő egyensúlyt és az arányokat. A tan vagy a cselekedet, tudjuk, hogy az újszövetségi levelek között találkozunk ezzel a gondolattal, hogy mi a fontosabb cselekedni, vagy a tanokat megtartani. Nyilvánvalóan ez ma is továbbra is megmaradhat számunkra, hogy az, amit megtettünk, vagy az, amit szavakba elmondtunk, az a súlyosabb, az az értékesebb. Persze értem a tanítványokat, hogy a felháborodás jogos, valaki tud olyas valamit, ami nekünk valamikor nem sikerült, bár tudjuk, hogy Jézus ezzel hatalmazott fel bennünket, hiszen az előző fejezetekben Jézus kiküldi a tanítványokat, hogy ördögöket üzzenek, gyógyítsanak, és a betegeket gyógyítsanak, és így tovább. És ez valószínűleg sikerült is nekik, de egy adott helyzetben kudarc élményük volt, és ez nagyon megtörhette őket. És amikor ez a kudarc élmény fölidéződik, akkor kezd el János gondolkodni, hogy akkor nem kéne nekünk a saját jogainkat védeni, egyféle copyrightot rátenni arra, hogy a gyógyítás, az ördögűzés az csak a miénk, és semmi köze ehhez másoknak, akiket nem ismerünk. Ez a sajátos talentum, ami a mi talentumunk, ami csak a miénk, egyféle utalás is arra az első gyülekezetek számára is később, hogy vajon a bezárkózottság, hogy megtartani azt, ami a miénk, vagy teret nyitni másoknak is, akik teszik a jót, mert így mehet tovább az Isten is közöttünk. Ott van egyféle irigység, ott van egyféle irigységből vakadó felháborodás, és védjük le magunkat, a saját márkánkat, a saját értékeinket őrizzük, és ez teljesen jogos is bizonyos értelemben és bizonyos összefüggésekben, csak talán pont itt nem. Gondolva arra, hogy a keresztény hit nem a mi exkluzív saját jogunk, kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy reformátusnak lenni, nem azt jelenti, hogy evangélikusnak lenni, és hát megtanuljuk itt a felvidéki létben, vagy más kisebbségi létben kereszténynek lenni, nem kimondottan csak magyar ügy, akármilyen nehéz, és ezt sokszor tudomásul vennünk. Egyféle nyitottságot kért Jézus, ahogy annak idején, egy pár évvel ezelőtt az emlékezeteivel megfogalmazta az anglikán püspök Desmond Tutu Dél-Afrikában, hogy bizony be kell látnunk, hogy Isten nem csak keresztény, mert mások is hisznek valamilyen olyan Istenben, aki jót akar ennek a világnak. Ez egy nagyon bátor kijelentése Desmond Tutunak, hogy Isten nem keresztény, de ő maga is ráérett arra, hogy a világ jó akarói között lehetnek más világvallások is, ha ezek békességben tudnak élni egymással. És amikor azt olvasok a szövegben, János bölcsen hivatkozik arra, hogy a te nevedben ördögöket űz ki, akkor ez így igaz Jézus nevében, de a folytatása így hangzik, a te nevedben ördögöket űz ki, és mi eltiltottuk, mert nem követett minket. Figyeljük ezt az érdekes szófordulatát az evangéliumi feljegyzésnek, a te nevedben és minket nem követett. Ez az exkluzivitás, ez csak a miénk, ez a mi értékünk, ezt nem osztjuk meg senkivel, ez csak rólunk szól, ez csak mi vihetjük tovább. Ez az, amiben Jézus lehűti egy kicsit a kedélyeket, és elgondolkodtat bennünket arról, hogy akkor melyik Isten nevében, melyik felekezet nevében, melyik egyház nevében beszélünk mi, hogy magunkra értjük azt, amit egyébként előjogként nem adott meg senki, vagy hogyan is gondoljuk mi ezt, hogy a te nevedben, de mégis a miénk, hogy kisajátítunk téged, és Jézus azzal hűti le a kedélyeket, hogy ne felejtsétek el, hogy nincs senki, aki csodát tesz az én nevemben, az ne lenne olyan érték, mint ti vagytok. Tehát Jézus próbálja rendezni itt az erővonalakat, hogy akkor ki hova is tartozik ebben a helyzetben. És ahogy az előbb utaltam rá, valójában ez szól egy kicsit arról az első keresztény világról is, amelyben olvashatták Márk evangéliumának ezen útközben elmondott történetét és megélt történetét, hogy vajon melyik is az igazi gyülekezet. Azok az első keresztény gyülekezetek, amelyek nagyon sok helyen szenvedést kint és megpróbáltatást éltek meg, és próbáltak hermetikusan zárni a külvilág elől, vagy arra emlékeztet bennünket ez a történet, hogy ne féljetek, a jót engedni kell, mert mások is képesek Isten nevében jót tenni, még akkor is, ha nem ismerjük őket. Ez a névtelen ördögűző és gyógyító egy pillanatra felvillan az evangéliumi történetben, egy neve nincs ember, soha nem küzdött azért, hogy pozíciókat kapjon, hogy bekapcsolódhasson a 12 tanítvány közé, nem tolakodott, nem lögdösődött, hogy neki is adjanak valami helyet, hanem egyszer véletlenül, idézőbetéve a véletlen, jót tett. Jót tett, és Jézus így próbálja a tanítványokat emlékeztetni arra, ahelyett, hogy vállon veregetnélek benneteket, hogy véditek a saját értékeiteket, a saját márkajeleteket, azért ez a világ nem olyan fekete és fehér, nem két kórus színek vannak, hanem nagyon sok köztes szín is van, amit néha észre kell vennünk, és engednünk kell, hogy ezek a színek megmutassák a saját értékeiket. Amikor ebben a történetben arra gondoltam, hogy Jézus arra inti a tanítványokat, hogy gondoljatok arra, aki teszi a jót, azt nem lehet eltiltani. Eszembe jutott Bonhoeffer, a sokunk által talán jól ismert, és a II. Világháború mártírjaként számon tartott német teológus, aki a börtön levelei között és egyikben azt írta, maga is aggódva a kereszténység jövője felől a német fasiszta világ valóságában, hogy ha lesz egyház, akkor mi legyen annak az útja? Ha lesz még egyház a II. Világháború után, akkor milyen legyen az az egyház? És egy mondatát szeretném idézni. Ha lesz egyház, az imádkozzon és tegye a jót. És én számomra nagyon meghatározónak tartom ezt a gondolatot, hogy imádkozzon és tegye a jót Isten nevében, hogy jó akaratú emberek lehessenek, még akkor is, ha nem tartoznak közénk, ha valahol máshol élnek, de mégis teszik a jót Isten nevében, vagy magának, a teremtett világnak a nevében. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ezt az evangélium és ezzel párhuzamos ószövetségi gondolatsort lezárva a bevezetőben azzal kezdtem, hogy egy útközbeni történet, úton van Izrael népe, és ez a lelkek megosztása, a prófétálás lelkének kiosztása is útközben történik. A tanítványok útközben háborodnak fel azon, hogy másoknak is jutott valami, ami nem a miénk, vagy mégis a miénk, csak nem jól élünk vele, és a két történet azt a gondolatot vetette elébén, hogy vajon mi mások vagyunk-e? Vajon nem vagyunk-e éppen olyan ügyek, ha valakinek, valamelyik felekezetnek, valamelyik keresztény gyülekezetnek jobban megy? Vajon nem érdinte meg bennünket ez, hogy őrizzük és védjük a magunk márkajelét, legyen az nemzetiségi, felekezeti hovatartozás, mert egyébként mások kifosztanak bennünket. Nem könnyű erre választ adni. Nem könnyű a tanítványi exkluzivitásból, hogy ez a csak a miénk, mindebből kilépni és másoknak is teret nyitni, de a Bonhoefferi gondolat emlékeztet arra, hogy valójában tegyük a jót, mert ebből az is következhet, hogy a jó mögött ott van az a teremtő valóság, akiről a bevezető köszöntésben azt mondtuk, áldjuk, Urunk, a te neved, és áldjad lelkem az Urat, mert a te lelked jót akar tenni. Amen. Örökkévaló Isten teremtő Urunk, köszönjük neked az emlékeztető evangéliumi és ószövetségi történet párhuzamait, amikor a saját magunk ígységei, a saját magunk aggályai és aggodalmai állnak előttünk, amikor mi is joggal féltjük a saját előjogainkat és lehetőségeinket, nehogy ezt elvegyük tőlünk. Értjük a tanítványt, magát Jánost, és próbáljuk érteni, Mesterünk Urunk Jézus, a te szavaidat is, hogy hogyan is gondolkodjunk akkor, amikor mások is tudnak valami olyat, ami azt hiszik, hogy csak a miénk. Amikor meghallottuk a te szabad és látjuk a te valóságodat ebben a világban, nem teszünk más, mint kérjük, hadd hordozzunk mai tanítványokként is jó értelmes történeteket, gyógyító cselekedeteket önmagunkban, éljük meg ezt a világban, és egy olyan közösség részesei lehessünk, amelyik a maga jelenlétével teszi a jót, egy gyógyító valóság. Így imádkozunk ezért a helyi gyülekezetért, hogy a mi itt létünk legyen önmagunk, itt lévő gyülekezeti tagok, a hozzátartozók számára is egy gyógyító valóság, de mi magunk is tegyük azt a jót, amit megtehetünk ebben a világban, nem félve attól, hogy te nem becsülnél meg bennünket. Köszönjük, ha a te asztalod, asztaltársasága lehetünk. És ha szükséges, engedjük oda másokat is, akik velünk együtt próbálják tenni a jót, és amikor a te asztaltársaságodban ülünk, akkor hadd merítsünk erőt önmagunk számára, merjük megnyitni az életünket azok számára, akik kevésbé ismertek, de mégis egyúton járnak velünk, hogy imádkozva a jót cselekedve a teremtő isteni valóságot képviseljük. Imádkozunk, Urunk, az előttünk lévő hétért, annak minden kiszámítható és kiszámíthatatlan pillanatáért, Elindulunk, soha nem tudjuk, hogy hogy érkezünk meg, de nem szeretnénk soha a te jelenléted nélkül elindulni és megérkezni. Imádkozunk gyülekezetünkért, ezért a közösségért, imádkozva azokért, akik közöttünk megszomorodtak, gyászban járnak, sokszor várt vagy váratlan történések miatt, ami fájdalmas sebeinket, az ő sebeiket, te gyógyítgasd, te szereteted ápolja és gyógyító kezed simogassa meg őket. Imádkozunk az erősekért, hogy gyengék mellé odaállassanak. Imádkozunk az idősekért, hogy tapasztalataikat meg tudják osztani azokkal, akik kíváncsiak arra, a fiatalokkal. És imádkozunk a fiatalabbakért, hogy oda tudjanak állni a meggyengülő erők mellé, hogy a hit és az élet történetek közöttünk is tovább mehessenek. Így imádkoztunk együtt, örökkévaló Szent Háromság Isten, kérve, hallgass meg a mi imádságunkat, amit a mi Urunk Jézus nevében is mondunk neked. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.